Köszöntjük a kedves hallgatóinkat a Vadda film legújabb adásában, ahol egy friss mozipremierek roundupot fogunk tartani. Az előző adásban már biztattunk titeket arra, hogy térjetek vissza a mozikba, ugyanis egyre bővülő kínálattal újra nyitottak, viszont most már bátran mondhatjuk, hogy teljes kínálattal üzemelnek, és úgy döntöttünk, hogy az általunk legérdemesebbnek tartott filmeken át is fogunk menni. Lesznek köztük olyanok, amik kisebb kihagyás után kerülnek moziba, olyanok, amik egészen frissek, a Warner Brothers-től is, a Disney-től is fogunk filmekkel foglalkozni, illetve készülünk a következő hetekben egy nagy Marvel adásra, amiben a friss megjelenésekkel fogunk foglalkozni, úgyhogy aki annak reményében kattintott ide, hogy szóba kerül a Black Widow, azt arra biztatjuk, hogy maradjon velünk, és hallgassa minket legközelebb is, ugyanis a Black Widow-nak és a Marvel sorozatoknak, amik frissen jelentek meg, egy külön adást fogunk szentelni. Most viszont térjünk rá az e-heti eseményekre. Itt van velünk Tono.
Sziasztok!
Máté.
Sziasztok!
Én pedig Roland vagyok, a mai műsorvezető. És kezdeném is egy kisebb szólóval, ugyanis nekem volt egy nagyon nagy tartozásom a saját lelkiismeretem és a filmművészet felé, ugyanis én utoljára moziban, még tavaly ősszel, a békeidőkben láttam a Mulánt, és sajnos nem az eredetit, és ez nagyon nagy sebet ütött rajtam, ezt már taglaltuk korábban az adásokban, hogy miért, de végre visszatudtam térni a moziba, és megnézni egy olyan filmet, amivel nagyon nagy adósa voltam magamnak, ez pedig az eredeti címén Druk, angolul Another Round, magyarul pedig Még egy kört mindenkinek címen futott Thomas Vinterberg film, ami Mads Mikkelsen főszereplésével a legutóbbi Oscar gálán a legjobb külföldi filmnek járó díjat is elnyerte. Tegyük hozzá, hogy teljes joggal, mint abban a szerkesztőség is egyetértett. De én még csak most jutottam el odáig, hogy megtekintsem, és nagyon örülök, hogy ezt moziban sikerült megtenni, és biztatnék mindenkit arra, akinek szintén kimaradt, tegyen vele egy próbát, mert nagyon erős ugye a mostani kínálat, de ez egy nagyon különleges darabja a jelenlegi mozi műsornak, ugyanis nagyon ritka az, hogy úgymond ilyen művészfilmek felvegyék a versenyt a nagy blockbusterekkel ebben az időszakban. És akit érdekel, hogy miről szól a film, az vissza tudja keresni az Oscar-os adásunkat, ahol a többi előtt mellett részletesen is taglaltuk, úgyhogy ebben most nem mennék bele, de azt nagyon határozottan merem ajánlani, hogy mindenki tegyen egy próbát vele, mert nagyon régen láttam ennyire emberi és őszinte filmet, semmilyen elrugaszkodott dologgal nem foglalkozik, viszont felvet olyan nagyon fontos kérdéseket, amiket ritkán szoktak taglalni ebben a médiumban. És Thomas Vinterberg ismét megmutatta, hogy nagyon ért az emberi jellemhez, ugyanis életem egyik legsokkolóbb filmélménye a Vadászat után ismét összeállt Mads Mikkelsennel egy újabb modern klasszikusra. Úgyhogy tényleg nagyon üdítő volt a rengeteg blockbuster mozi plakát között megtalálni ezt a kínálatban, és örülök, hogy ezt választottam, és egy méltó darabja volt a mozis visszatérésemnek, úgyhogy nem hiszem, hogy sokáig fogják vetíteni belőle, pontos adatom nincsen sajnos, de amíg még megtehetitek, ezt a tavalyi klasszikust tudjátok pótolni a Cinema City kínálatában is, illetve biztos vagyok benne, hogy a kisebb művészmozik is képernyőre fogják tűzni még egy darabig.
Igen, itt akartam egy picit promózni, hogy ha lehet, akkor egyébként nézhetitek művészmoziba is, ha van a közeletekben, mert ott egész biztosan hosszabb ideig fogják játszani, meg kicsit jobb időpontokban is, mint a Cinema City-nél, de mindkettő opció egyelőre.
És akkor kicsit be is árnyalom ezt a pozitív élményt, mert áttérhetünk a kínálat legfrissebb filmére, a Space Jam egy új kezdetre, és talán hallatszik a hangom, hogy a lelkesedésem az kissé meghal. Próbálok nyomdafestéket tűrően nyilatkozni róla, de előtte bedobnám azt a kérdést, amit már adás előtt is taglaltunk, hogy a Space Jam az elsőt mindannyian láttuk, ugye?
Így van. Nagyon rég, nagyon gyerekként, akkor se tudtam, hogy mit kezdjek vele kifejezetten, de igen, láttam.
Pontosan erre akarok kiukadni. Ugyanis nekem egy nagyon nagy kérdéssorozatot indított a fejemben az, amikor láttam, hogy a Space Jam 2 előtt milyen dühös volt az internet népe, azt illetően, hogy a Space Jam 1-nek meg fogja gyalázni a hírnevét. Megkérdezek titeket is, nekem van erről egy elég határozott véleményem. A Space Jam 1 egy jó film?
Mivel én is gyerekként láttam, én azt mondanám, hogy nekem akkor kellemes volt, tehát nekünk megvolt, nyilván szándékosan nem néztem újra felnőttként, és szinkronnal láttam még, szóval lehet, hogy az is dobott egyébként valamit rajta, mert megszerezték a szokásos bolondos dallamok karakterek szinkronhangjait hozzá. Nem tudom, én kedveltem akkor, szóval felnőttként meg sajnos nem tudok nyilatkozni róla.
Szerintem egy gyerekfilmnek korrekt, felnőtt szemmel inkább egy Michael Jordan zsánerfilmnek mondanám, tehát, hogy így semmi igazán kiemelkedően jó nem volt benne, a bolondos dallamok tette kifejezetten jóvá. Alapvetően egy nagyon-nagyon középkategóriás filmnek nevezném, de ez nem probléma, tehát, hogy nyilván nem várhatunk tőle. Mit is mondtál, Roland, melyik példával éltél? A remény rabjai szintű filmet nyilván nem várhatunk tőle, tehát ez azért érthető, de nem rossz, nem is jó, maradjunk ennyiben, lerövidítem, maradjunk ennyiben tényleg.
Ez fair, és ebből is ered a problémám, hogy én is kedveltem gyerekként, aztán tavaly újra néztem, és felnőtt fejjel azért már egy másik spektrumra esett a megítélése nálam. Nem tudom, egy olyan film a Space Jam, ami elhiszem, hogy abban a korban nagy dolognak számított, meg azért akkor ilyen kollabokra nem nagyon volt példa, meg talán azóta sem, mármint hogy a Space Jam talán ezért lett ilyen ikonikus, de így konkrétan filmként elemezve azért olyan sok értéket szerintem nem képvisel. És ezért nem értettem azt, hogy miért volt ekkora közfelháborodás tárgya, amikor így kijöttek az aggasztó hírek a kettőről, ugye ismerjük a Lolabani történetét, a szinkronhangok bejelentésekor is volt egy kisebb backlash, és nagyon aggódva néztem itt a kommenteket ezek alatt a hírek alatt, hogy így miért várjuk azt, hogy egy modell klasszikus szülessen, amikor a Space Jam sem az feltétlenül, sajnálom a hallgatókat, akik most így kinyomják és megpróbálnak majd levadászni az otthonomban, de hadd mondjam ki, hogy a Space Jam azért, a Space Jam-et nagyon megszépíti a nosztalgia és az eltelt idő, és szerintem, hogyha azt mondták volna, hogy hozzák a Space Jam 1-nek a szintjét, akkor így azt várhattuk volna, ami a Space Jam 1 is volt, egy magát nem túl komolyan számon tartó, vicces, vagyis viccesnek látszó és sztárokkal teletűzdelt alkotás, ami gyerekeknek hibátlanul megfelel, tele van cameókkal és nagy sztárokkal annyira, hogy a felnőtt közönség is mosolyogjon rajta, de hogy akkor Máté szavait idézem, hogy gyerekfilmnek teljesen korrekt, de hogy több nem nagyon volt benne szerintem. És akkor jött a kettő, ami mondanám, hogy megbolondította kicsit a formulát, de pont ez volt a nagy gondom, hogy nagyjából, ha fogjátok az emlékeitekben az egyet, és Michael Jordant kicseréljétek LeBron Jamesre, akkor megkaptátok a kettőt, mert szó szerint semmi nem változott a receptben. Tényleg még a film felépítésében is, tehát ugyanúgy látjuk LeBron gyerekkorát, mint annó Jordanét, ugyanúgy látunk minimális családi drámát, ugyanúgy rész volt az életüknek a Looney Tunes korában, de később rájönnek, hogy ők benne élnek a világukban, szintén tele van cameókkal, próbál nagyon aktuális lenni közben, ami biztos, hogy a Space Jam-re is igaz volt annó, csak hogy annó ezt nem nagyon érzékeltük szerintem. Ugyanaz a fordulat, ugyanaz a történet, lényegében semmi nem változik az elsőnek a sémájából, és ez szerintem elég kellene, hogy legyen, de valamiért mégsem működik. Mármint a nagy gondom ezzel az, hogy a Space Jam 2 nem újított semmit, de mégsem tudott olyan dumb fun szórakozást lenni legalább, mint az 1. Mert az 1-nek vannak hibái bőven, de még így is korrekt, meg élvezhető. Ez a film viszont nagyon, hogy mondjam szépen, nagyon szeretne maradandót alkotni, és pont emiatt lesz felejthető. Mert néhány aspektusában nagyon erős. Tényleg a CGI teljesen rendben van, a Looney Tunes karakterek hozzák önmagukat, ha ez így kijelenthető, a szinkron hangjaik hibátlanul dolgoznak, látszik a költségvetés az effekteken, teljesen rendben van ilyen szempontból a film, de valamiért az emberi oldala, meg maga a történet, meg valahogy annak a vezetése így kisiklik, nem tudok ettől jobb kifejezést találni. Kellene, hogy működjön, mert régen is ugyanez működött, de valamiért így nem tudom, túl sok idő telt el a két film között, hogy erre a korra is ráhúzható legyen ez az általános recept, ami így működőképes. És ezt ismét beszéltük adás előtt, hogy Jordan is egy megosztó személyiség volt a maga idejében, de azóta már egyértelműen kulturális ikonként tartja számon mindenki. LeBron talán még megosztóbb most, mint amilyen Jordan akkor volt, és ő szerintem sokkal több embernek elveszi a kedvét ettől a filmtől, mint azzal számolhatott a stúdió. Én mondom ezt úgy, hogy én speciál kedvelem, de ez nem mindenkire igaz, azt hiszem a Space Jam potenciális közönségéből.
Én speciál nem kedvelem. Nagyon nem kedvelem. Lesség. Bocsánat, tehát hogy én nem akarom bántani őt, mert egy kiváló sportember, amit a testével művel, az majdhogy nem nemevilági, amit a sporton belül művel, az meg egyszerűen nem lehet rá rosszat mondani, de nem egy okos figura. Elég karizmatikus figura, de rossz dolgok mögé is beáll, vagy hát rossz most nyilván, ez elég pongyola, de hogy egyszerűen nem egy szerethető figura, hogyha ha így a mélyre ásik az ember a dolgoknak. Nekem nem szimpatikus szimplán az ember. És emiatt itt, hogy amint kijött ez a hír, hogy Space Jam 2, el is vesztettem az érdeklődésemet. Kiváló cipői vannak, tényleg kiváló eredményeket ért el a sportban, de nem érdekel az ember. Viszont, bocsánat, hadd szakítsalak félbe. Abba gondolj bele, hogy vannak olyan emberek, akiknek ténylegesen élete a kosárlabda, akiknek élete a kosárlabdán belüli cipő szcéna. Én speciál pont egy ilyen ember vagyok, hogy én kiváló ismeretekkel rendelkezem cipőkről. Ambátor nem vagyok egy kosaras, csak értékelem a cipőket, és van, akit ez mozgat meg, hogy úristen, anno a Space Jam 1-ben láthattuk ezeket, meg azokat a cipőket, amik azóta kulturális örökségünk részei, meg így teljes mértékben idolizálva, és a trófeapolcra föl vannak rakva, és hogy most ez fog történni a LeBronnak a 18. cipőjével is, vagy nem tudom, valamiért ez még így is sántít nekem, tehát hogyha valaki rá akarja húzni ezt, hogy ő ezért nézi meg, kevés. Tehát, hogy így nem értem, hogy miért nézné meg bárki, aki látta az egyet. Folytasd, bocsánat.
Ez fel egyébként, meg most így megerősítetted igazából azt, amit mondtam, hogy már csak kettőnk közül is két különböző véleményen vagyunk arról, hogy mennyire szimpatikus alak a LeBron. És szerintem, hogyha egy ilyen filmnek, amit egy ekkora sztárral filmjelzel, nagyjából így az érdeklődésed egész hit el tudja venni, hogyha nem szimpatikus ez a karakter. A Looney Tunes viszont, ez lehet, hogy kontroversial gondolat lesz, de ma már szerintem akkora hatása nincsen a kultúrára, mint a Space Jam idejében. Rám abszolút nem igaz ez, amit most mondok, mert mai napig imádom, ha még nem jobban, mint régen. De azért elég elkeseredett néhány próbálkozása, hogy próbálják a Looney Tunes-t visszahozni így az animációs sorozatok és az ikonikus karakterek világába. Megvan az a státuszuk, mint nem tudom, a videójátékok között Mario-nak, vagy nem tudom, milyen példát hozzak még, szóval és mindig halhatatlanok lesznek, de azért a Space Jam 1 idején, ha azt mondtad, hogy Looney Tunes karakterek, az mindenkit megmozgatott. Szerintem az a gyerek réteg, aki most potenciálisan el fog menni a szüleivel a Space Jamre, már nem biztos, hogy annyira lelkes a Bugs Bunny-ek iránt, mint mondjuk én voltam annak idején. Ezt támadjatok meg nyugodtan, ez most ötlött fel bennem ez a gondolat, hogyha nem értetek egyet.
Nem, ez teljesen fair és nagyon sajnálatos, mert ténylegesen így van. Vagy hát én legalábbis szerintem is.
Én nem feltétlenül tudnék most beszélni a mostani gyerekek nevében. Nekem gyerekként meghatározó volt a Bolondos Dalamok, és én is azt mondanám azért, hogy szerintem sem annyira van a nézettség középpontjában, vagy az érdeklődésük középpontjában, mint régebben lehetett. De ez valószínűleg azért is van, mert nem is annyira adják mostanában a tévében.
Igen, mert hogy van az új minisorozat, amit most az HBO beindított és társai, de hogy azért annak idején, amikor a Space Jam egy nagyot ment, ha körbenéztél, szerintem nem volt olyan hirdetés, csatorna, bármilyen médium, ahol nem találkoztál a Bugs Bunny-ékkal. Most viszont egy Space Jamnek kell születni, hogy ismét rivalda fénybe kerüljenek, és szerintem ez így elmondott mindent a státuszokról. És én azt érzem, lezárva a gondolatokat, hogy ezt a filmet annak a közönségnek szánták, akik régen is szerették, modernizálni akarták, néha nagyon erőltetett módon. Beleállnak olyan kérdésekbe, amik most aktuálisak, mint nem tudom, szerverparkok, szociális média, túlzott képernyő használat a gyerekeknél, a társai. Szóval próbálták egy modern korba átültetni a régi receptet, csak az a recept elkopott, mert túl sok ikonunk van most, szerintem ez a másik nagy gond, mert annó nem nagyon tudtam mutatni egy embert, aki ismertebb vagy fontosabb lenne, mint Michael Jordan. Most csak kapásból tudnék sorolni 30 olyan, még csak nem is sportolót, csak szimpla celebet, akik többen követnek például Instagramon, mint LeBron James-t. Sőt, szerintem sokkal többet is tudnánk, ha most összeülnénk brainstormingolni. És LeBron nem egy akkora ikon, mint Jordan volt, a Looney Tunes már nem annyira releváns, mint régen. Ezek a megoldások pedig egy modern korban próbálják a régi idők humorát vinni, ami már elkopott, próbálják azokat a megoldásokat alkalmazni, amik már a klisések lettek, pedig már akkor is azok voltak, de talán még nem voltak annyira elhasználva. És ebből a mixből születik egy olyan film, ami megvan egy réteg, aki szórakoztathat, mert ha ugyanaz a korosztály, akik mondjuk mi voltunk gyerekként, mikor a Space Jam egy kijött, megnézi, nem úgy fog kijönni, hogy borzasztó volt, de a szüleik egész biztosan igen. És szerintem ennek a filmnek egy olyan középutat kellett volna megtalálni, hogy egyszerre érezze magát nosztalgikusan az a réteg, aki imádta az egyet, és egyszerre szórakoztasson egy új generációt, mint amire cím is akar utalni. De ha pénzügyileg nem is lesz veszteséges, Szerintem eszméjében ez nagyon elbukott, ez a próbálkozás.
Erre annyit mondanék igazából, hogy ennek így kellett akkor történnie. Bár Hollywood nagyon-nagyon nem szeret és tud tanulni a hibáiból, azt hát remélem mondjuk így, hogy ennek kárán most így megtanulják azt, hogy nem feltétlen kell a nosztalgiát bolygatni, mert gyakran hamis, és olykor nagyobb a gáz ebből, mint a jó, lásd most is. Beszéltünk ugye ezt, hogy hogyan is tartjuk meg milyen magasra ezt a filmet. Hogyha ez tanulópénznek elmegy, vagy el fog menni, akkor úgy vagyok vele, hogy megérte, hogy ha nem, akkor meg egy teljesen irreleváns próbálkozás volt, és sajnálom. Már tényleg sajnálom, hogy így ezzel nem is a LeBronnak, vagy Michael Jordannek, vagy a Space Jamnek a legacy-ét rombolják, hanem a Looney Tunesnak, ami szerintem azért egyel magasabb rendű, mint a Space Jam film. Na mindegy. My two cents.
Viszont szerintem attól nem kell félni, hogy ez most rossz irányba vinni egy franchise, mert a franchise szerintem soha nem lehet vinni. Mármint, hogy a Space Jamnek szerintem pont abban rejlik az amata, hogy nagyjából 20 évente jön egy olyan ikon, akit olyan státuszba lehet emelni, hogy címszerepeljen egy Space Jamben. A Looney Tunes nem tudom, hogy mennyire lesz releváns 20 év múlva, mennyire sikerül életben tartani, de szerintem most legalább egy generáció el fog telni, hanem kettő egy új Space Jam nélkül, mert ha csak nem csinálnak LeBronból egy olyan brandet, vagy ezt nem tudom sorozattá bővíteni, vagy nem akarok rossz ötleteket adni senkinek. Szerintem meg fog itt állni, valószínűleg pénzügyileg sikeres lesz, a régi rajongók szerintem nem fogják szeretni, lehet, hogy néhány gyereknek meghatározó élmény lesz moziban, bár kétlem. Szerintem nem kell félni attól, hogy rossz hatás lesz az ipar, csak nem tudom, az én estémre tegnap rossz hatással volt, ennyit tudok biztosan mondani.
Na, akkor viszont haladjunk tovább arra, ami az én estémre volt rossz hatással. Az egy igazán dühös ember, vagy mi az Isten a magyar neve, Wrath of Man, Guy Ritchie féle, Jason Statham film. Kérlek, hadd kezdjem, mert egyszerűen olyan szintű csalódás volt nekem ez a film. Én annyira szeretem Post Malone-t, és tudtam, hogy csak 2 percet lesz benne, de hogy a film attól független, attól a pár jelenettől, amit az elején be van rakva, mennyire kuka volt, én teljesen értem, nem voltak nagy elvárásaim, tudtam, hogy ez egy B-kategóriás akciófilm lesz. Én tudtam, hogy Jason Stathamet ezért hozták, hogy ő legyen a hős, a megérinthetetlen, egyszerűen tényleg, mit tudom én, Isten karakter, aki lemészárol mindenkit, de hogy mennyire elcsépelt. Ott pedig egy jó koncepció, egy egész okés, meg nem bűzlő, nem is tudom, plot volt így az egészben, és mégis annyira el tudták rontani, és nem a sztori volt szerintem az, mert az klisé volt, oké, de hogy milyen rosszul volt vágva ez a film, én nem éreztem még ilyen rosszul magam. Tehát egyszerűen annyira, mint hogyha amatőr lett volna a rendező, és azt mondja a vágónak, hogy akkor ezt most így szeretné. Ő tényleg, mint hogyha egy ilyen, egyszerűen nem tudom elmagyarázni. Nagyon, tényleg nézze meg mindenki, és győződjön meg róla. Borzasztóan volt vágva. Nagyon jót tett a filmnek szerintem az ilyen cseptörösödés, hogy 3 nagy részre bontotta. Az kifejezetten nem tett neki jót szerintem, hogy az időbelisége az ugye meg volt csavarva, és nem volt diegetikus. De el tudom nézni, mindegy, a cseptörösödés ettől függetlenül bevédem, mert egy ilyen filmnél, mint hogyha egy ilyen kis fél dokumentáció lenne, és így elmondaná, hogy na, milyen volt ez a heist, de hogy mekkorát csalódtam, ismétlem nem vártam tőle sokat, de még ennek ellenére is akkorát tudtam csalódni. Így fölültem utána, és azt mondtam, hogy hát oké, ezt láttuk, és soha többet. Tehát még csak nem is az, hogy láttuk, és szar volt, hanem láttuk, és ezt nem szeretném többet látni. Egyszer meg volt, köszönöm szépen, elmondhatom, hogy láttam. Egyelőre ennyit szeretnék. Mondjátok a ti részteket.
Én amikor láttam, akkor szemtáról annak írtam is, hogy nekem tetszett, de én amikor megnéztem, akkor úgy is ültem bele, hogy ez nem olyan lesz, mint amilyen a Guy Ritchie filmjei szokott lenni, hanem ez tényleg egy, ahogy te is mondod, egy ilyen abszolút P-filmes próbálkozás lesz. Ugye ez maga a sztori is igazából egy ilyen klisékre épül. Van egy jutogzatos ember, aki körül nem tudjuk, hogy honnan van ennyi tapasztalata a gyilkolásban, de most itt dolgozik ennél a pénzszállító autós cégnél, és látszik, hogy van valami a múltjában, amiért most idejött, és ez majd szép lassan kiderül a filmből. Tehát már így elmondva is igazából nem tudom hány ezredik ilyen film lesz ez. Én élveztem igazából ezt a B-filmességét. A gagyib vágás, vagy a gagyib megvalósítás az igazából nekem egy B-filmnél nem oszt, nem szóloz. Az lehet, hogy az én hibám, hogy az ilyesmi nem zavar, de nem szokott annyira. Azon kívül, hogy Guy Ritchie filmnek kevés, mint egy ilyen zsáner akciófilm, én úgy el voltam vele, illetve a zenéje az nekem kimondottan tetszett, meg a vége is, ahova kifuttatta a filmet. Nekem, amit te is mondasz, ez az időben való ugrálás, ez azért nem tetszik, mert összezavarja ezt az alapvetően nagyon-nagyon basic és egyszerű plotot, és nem illik egy ilyen filmbe ez, hogy ennyire ugráljunk az időben. A cseptörösödés az meg alapból egy jó ötlet lenne, de szintén szerintem azt sugallja, számomra legalábbis, hogy ez a film komolyabban akarja venni magát, mint amilyen. Tehát egy ilyen B-filmet, egy ilyen kis semmi filmet nem szokás ilyen fejezetekre felosztani, mint hogyha ez most valamilyen hatalmas nagy műalkotás lenne. Nekem fura volt. Zavarni nem zavart annyira, mint az időbeli ugrálás. Végeredményben egyébként a teljes filmet nézve nekem nem is volt problémám ezzel. Úgyhogy ha valaki egy random akciófilmet akar nézni, és olyanféle akciófilmet, amilyennek a régebbi Jason Statham akciófilmek voltak, én azok közé ezt simán be tudnám rakni, és szerintem az utóbbi időkből a Jason Statham filmjei közül a jobbak közé tartozott.
Ne haragudj már, de egy Szállító 3-mal összepróbálod hasonlítani ezt a filmet, tehát azért ég és föld, ne haragudj.
Én a Szállító 3-at nem szeretem, én a Szállító 1-2-t szerettem, a Szállító 3 már nekem egy kicsit sok volt, úgyhogy nem tudok erre mit mondani.
Jó, fair. Akkor nem Jason Statham film, de mondjuk érted, a Feláldozhatók, az is egy Jason Statham szintű, bár kollaboratív, de egy akciófilm, ami tényleg nem veszi komolyan magát. Azzal megpróbálod ezt összehasonlítani, mert nem tudom, egyszerűen ez még Jason Statham filmnek se volt jó. Mármint az, hogy már bocsánat, tehát a gunplay maga az, hogy a fegyvereket hogyan használták, hogy a golyók, nem a golyók, te érted, a fénylése a fegyvernek, amikor elsütött, hogy hogyan volt meganimálva. Hát bocsánat, tehát hogy konkrétan úgy nézett ki ez a film, mint, mármint hogy így gunplay szempontjából, mint a La Casa de Papel, ugye Money Heistnak az első két évada. Annyira gagyi volt a gunplay. És nekem ez kifejezetten szemet szúr, hogy ha arra építkezett, tényleg a kis pisztollyal való lövöldözés, ez rendben volt. Amint megfogtak egy assault rifle-t, onnantól kezdve ment a kukába az egész. Egyszerűen nem nézett ki jól, és emiatt hihetetlen, ami nem az, hogy hihetetlen, bocsánat, nem tűnt autentikusnak, és fájt. És akkor utána még jött erre, ugye, amit mondtam, hogy rosszul is volt vágva a film, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy fú, de nem érdekel, mi fog történni.
Én itt a tűzharc közepén bevágok egy ilyen semleges véleményt, mert én kedveltem egyébként ezt a filmet, de nagyjából minden egyet tudok érteni, amit a Máté kiemelt, mint rossz dolgot, mert a vágás engem is zavart. Fejezetek rossztest én minden filmben szeretem, de ez nekem ilyen saját kinkem, szóval ezt én is bevédem, de csak azért, mert én imádom, hogyha valaminek megvannak a szakaszai. Az időben ugrálásnál megmondtátok, hogy lehet, hogy azért, mert próbált ez a film túl komolyan venni magát, én ezt kétszer aláhúznám, hogy igen, ez a film nagyon komolyan vette magát, és próbált egy ilyen rettentően nolani narratívát végigvinni, ami nagyon nem állt jól neki.
De jó, hogy mondod ezt. Amúgy esküszöm, ez egy egész korrekt egy mondat. Tényleg ez akart lenni.
Igen, és szerintem tudta biztoségben, mert Guy Ritchie azért sokkal minőségi filmeket csinált ettől. Egyébként zárójelben beékelném ide, hogy az úriemberek után azért nem csodálom, hogy ez a film nem kapott akkora promót, maradjunk annyiban, mert ég és föld a két minőség. De ha ezt a filmet úgy találták volna, mint egy damn fun B-kategóriás akciófilm, amihez úgy is állnak hozzá, nem veszi magát komolyan, egy picit talán viccesebbre is lehetett volna venni pont ennek tükrében, akkor remekül működött volna. Engem az zavart, hogy tényleg egy ilyen nagyon magasztos történetet akart elmesélni, egy magát nagyon szimpatikusnak gondoló főhőssel, és se a főhőssel nem tudtam azonosulni, se a történésekkel, mert nagyon kiszámíthatók is voltak. De szerintem a legnagyobb gondja ennek a filmnek, hogy rossz kor jött ki, mert ha egy teljesen ilyen élményre vágyik valaki, hogy egy lazább, kisebb költségvetésű B-kategóriás akciófilmre akar elmenni, akkor megkapta ugyanebben a hónapban a Senkit, ami meg pont annyira veszi magát komolyan, amennyire egy ilyen filmnek kellene. És egymás majd teszed a kettőt, akkor látod, hogy melyik megoldás működik.
Igen, egyébként, hogyha választani kéne, akkor én is a Senkit nézném újra többször, bármikor, tehát ez nem kétséges.
Nem tudom, tehát igazából félre ne értsetek, ez pont nem az a film, aminél így bántónak tartom azt, hogyha rossz, vagy beleállnék másnak a véleményébe, és megpróbálnám meggyőzni arról, hogy de ez miért volt rossz. Tehát, hogy így elfogadom, hogyha valaki élvezte, azt is elfogadom, hogyha valaki kevésbé élvezte, mint én, tehát ez egy tényleg annyira irreleváns volt, és kicsit talán ez bánt, amit így a nolaniség mellett is mondtatok, hogy egy, komolyan akarja venni magát, kettő, hogy így mégiscsak Guy Ritchie filmnek volt hirdetve, és ez kicsit bánt. Engem, de mondom, tehát, hogy nem lesz az, hogy akkor én most egy ilyen hatalmas vendetta kört leróvok, vagy lefutok emiatt, mert irreleváns. Tehát, hogy két hét múlva el fogom felejteni, hogy ez a film egyáltalán létezett valaha.
Hát szerintem összességében elmondhatjuk mindhármunk részéről, hogy nem ez lenne az elsődleges választásunk, hogyha megkérdeznétek, hogy mit javaslunk, mit nézzetek meg ezen a héten a moziban. Aki nagy Guy Ritchie rajongó, vagy kifejezetten egy ilyen zsenelyfilmre vágyik, annak talán betalálhat. Láthatjátok, hogy itt háromféle behatást kaptunk ettől a filmtől, szóval nem érdemes sem elvetni, sem nagyon lelkesedni érte. Szerintem ezt mindenkinek magának kell megtapasztalnia, de talán, hogyha nem vagytok érte elvakultan lelkesek, akkor talán érdemes lehet megvárni pár hónap múlva digitális és Blu-ray megjelenés, mert
nem feltétlenül egy moziworthy cím ebben a kínálatban. Viszont van egy olyan filmünk, ami legalábbis díszletében és látványában, hogyha még mindig ezen a véleményen van tanul, megéri a mozit. Úgyhogy át is adom a szót, és kérlek, mutasd be nekünk, hogy mit gondoltál a Cruella-ról.
Igen, szóval van ugye most a Disneynek a Cruella, azaz Szörnyella című filmje, ami egyrészt előzményfilm, ugye a 101 kis kutya rajzfilmjük ikonikus főgonoszának, másrészt meg szerintem egy kicsit alternatív világba áthelyezése, mivel Szörnyella karakterét máshogy építi fel, és nem afelé haladunk, ami az eredeti filmben volt, ami szerintem jobb döntés volt, mint hogyha egy az egybe ahhoz akarnák hozzákapcsolni, mert én egy picit már kezdtem unni a Disneynek ezeket a folyamatos cash-injeit, az élőszereplős verzióit a már befuttatott rajzfilmjeiknek, úgyhogy itt kapunk egy kicsit eredetibb történetet, nyilván a Disney keretek között, szóval itt is megismerjük a tragikus gyerekkort, és megismerjük, hogy felnőtt korára hogyan fogja befolyásolni a főszereplő Szörnyellát az események a gyerekkorában. Aztán utána követjük, ahogy rivalizálni kezd egy másik, nála borzalmasabb villain karakterrel, és akkor szurkolhatunk végül neki, hogy felülkerekedjen rajta. Szóval nem egy ilyen hatalmas, nagy kreatív film ez, inkább tökéletesen tudja, hogy milyen film akar lenni, és szerintem egy nagyon jól megcsinált, tényleg igényesen elkészített popcorn filmnek mondanám. A díszletei és a jelmezei azok zseniálisak, szerintem a jelmeztervező az valószínűleg Oscart is fog majd kapni érte, és egyelőre azok alapján, amiket láttam jogosan, bár majd meglátjuk, hogy addig még mik lesznek a versenytársai. A színészi játékra ugye nem lehet panasz, mert Emma Stone játsza a főszereplő Szörnyellát, és meglepően jól eltalálta azt a fajta karaktert, ami még nem túltolt, de kellően teátrális ehhez a karakterhez, tehát nagyon jól érzi, hogy hogyan kell játszani, és tényleg igazából nem fogja megváltani a film a világot, de szükség van szerintem ilyen fajta szimplán kikapcsoló és szórakoztató filmekre is a mozikban, ez pedig egy igényesebb fajtája ezeknek azok közül, amiket mostanában a Disney kiadott. Én legalábbis mindenképpen erre mennék el szívesebben, mint az utóbbi évekből mondjuk a Mulanra, amit már emlegettünk is, és egy párszor föl is fogunk emlegetni negatív példaként.
Most teljesen vakon kérdezgetek, mert én ugye nem láttam ezt a filmet, de annak, amikor bejelentették, az volt az első érzésem, és mint kiderült a kommentekből, ezt nem csak én gondoltam így elsőre, hogy erre a filmre nincsen feltétlenül szükség, mert hogy szörnyen egy olyan karakter, akit így ismerünk, többször láttuk a 101 kis kutyákban, élőszereplősen is, animációs filmekben is, sorozatban is, és ő egy, mondhatjuk azt, hogy ikonikus villain a Disney világban, de nem feltétlenül voltam kíváncsi az eredet történetére. És amikor kijött, akkor így egészen meglepődtem azon, hogy milyen pontokat kap, és hogy több helyen is jelentették, hogy egészen hasznos ez a sztori, és nincsen igazából túltolva, de nagyjából egy héttel a premier után láttam egy hírt, ami azóta hivatalos megerősítést is nyert, hogy készül folytatás. És az már viszont nagyon elkezdett aggasztani, mert téged kérdezlek, mert te így tudod, hol futott ki az első, hogy szükség van folytatásra? Mert én úgy voltam, hogy az eredet sztori az sincs, de hogy egy továbbfőző eredet sztorira van-e, az már nagyon kétséges nekem.
Én őszintén azt mondanám egyébként, hogy ez a film a saját maga helyét az tökéletesen belőtte, és pont annyi volt benne, amennyi ebben a sztoriban benne lenne. Úgyhogy én is nagyon tartok a folytatástól, sőt, valamennyire ellenzem is. Egyedül akkor tartanám értelmes ötletnek, hogyha a Disney merne ténylegesen nem egy az egyben a rajzfilm történései felé elkanyarodni, hanem akkor ezt a fajta Szörnyellát, akit itt felvezettek, tovább vinni, mert voltak olyan vádak is egyébként, hát vádak, hogy ezt a villain karaktert ezt elkezdték tisztára mosni igazából ebben a filmben, tehát hogy magyarázzák a tetteit, hogy ugye nem volt más választása, stb. Voltak, akik párhuzamot mondtak a Joker filmmel is, amit én túlzásnak éreznék. Szerintem ez a film úgy volt jó, ahogy volt, és nem igényelne semmilyen folytatást, mivel a készítők, tehát a rendező, az író, a főszereplő színész Emma Stone, azok maradni fognak, ezért az első trélert még megvárom, érdekel, mit akarnak kezdeni vele. Nagyon nem szeretném látni ezt a fajta verzióját a Szörnyellának egy egy-az-egyben való élőszereplő 101 kis kutya feldolgozásnak, azért sem, mert már jóval régebben a 2000-es évek elején azt hiszem volt is 101 kis kutya élőszereplős film, az még a Glenn Close-zal, és az sem volt olyan jó.
Na, elnézést, nem. Ezt nem tűröm. Az egy jó film volt. Gyerekeknek nagyon jó film volt.
Gyerekeknek, szerintem annak a filmnek a jó elemei, az a Hugh Laurie-ékhoz tartozik, és nagyon jól rekreálták a reszkesetek betörők karaktereit az ottani Jasper és Horace-szel, ezt aláírom. Tehát én sem vendettát akarok indítani ezen a film ellen. Én azt mondanám, hogy igényesebb, mint sok mostanában készült élő szereplős Disney feldolgozás, de abszolút nem éreztem úgy akkor sem, bár ugye nem én voltam a célcsoport, és nekem gyerekkoromban még úgy kimaradt, de nem éreztem úgy, hogy annak a filmnek úgy nagyon léteznie kellett volna. Ezért nem is szeretnék látni azt, hogy a Disney újra hozzányúl az eredeti rajzfilmekhez, még akkor se, ha azt ezen a újfajta szörnyen a karakteren keresztül tenni. Én jobban örülnék annak, hogyha egy saját sztorit próbálnának meg ehhez tovább kreálni, és félek kicsit tőle, hogy nem ez fog történni.
Akkor szerintem ezt tegyük meg a jövő kérdésének, hogy hová visz a folytatás. Viszont a Disney nem csak ezzel az egy filmmel rukkolt elő a hónapban, ugyanis kihozták azt a Lukát, ami a második animációs film, ami a Disney berkein belül jött ki. A Raját már kibeszéltük, de a Raj és az utolsó sárkány még mindig nézhető a mozikban, és akinek eddig kimaradt, azt nagyon-nagyon biztatnám rá, mert engem legalábbis nagyon nehéz lesz meggyőzni, hogy születik ettől jobb animációs film idén. Nyitott vagyok minden jelöltre, de meglepődnék, hogyha az évvégi oszkáros adásban nem a Rajának szurkolnék majd. Viszont a Pixar is kiadta a legújabb animációs filmét a Lukával, amiről ebben az adásban csak limitáltan fogunk beszélni, ugyanis készülünk a What the Film szerkesztőségében egy nagy Pixar kibeszélőre. Úgy döntöttünk, hogy ennek most itt az ideje, mivel a Pixar egy viszonylag új vonalat kezdett képviselni azáltal, hogy szabad kezet adtak a kisebb készítőknek a Spark Shorts révén, a Szörnyertét folytatták animációs sorozat formájában, és az utolsó három animációs filmjük egy egészen új vonalat képvisel, mint a régébbiek, amire majd ki fogunk térni ebben az adásban, illetve sorba fogjuk rendezni egymás között a kedvenc Pixar alkotásainkat, szóval akit érdekelnek az animációs filmek, azokat biztatnánk arra, hogy maradjanak majd velünk, és figyeljék, hogy ez mikor jelenik meg. Viszont most, mint friss premier, ejtsünk pár szót a Lukáról. Én személy szerint nem voltam érte annyira oda, mint amennyire elfogultan szoktam szeretni minden, ami a Pixar stúdiójából kikerül. Van egy olyan gondom a Lukával, hogy biztonsági játéknak éreztem. Mert megvan benne minden klasszikus Pixar formula, minden olyan elem, ami Pixarrá tesz egy Pixar filmet, de hiányzott belőle az a, nem is tudom, hogyan mondja ezt, lélek talán, ami miatt a gyerekkorom nagy kedvenc Pixar filmjeit ott tartom számon, ahol. Viszont a Luka ezt a formulát biztosnak érezte, minden egyes elemet úgy épített be, hogy újítani ne kelljen rajta, minden karakter követte a sémáját és a kikövezett utat, minden történet, fordulat, cselekmény elem ugyanúgy működött, mint bármilyen animációs filmikben korábban, csak valami hiányzott. Hiányérzetem volt a végén. Én ugyanezt éreztem a Soulnál, és engem kezd aggasztani ez, de erre majd a nagy adásban kitérünk, hogy merre tart most ez a vonal a Pixarnál. Tudom, te is láttad, ha jól tudom, hasonló véleményen vagyunk, de fejtsd ki te is, hogy milyen hatással volt rád.
Igen, én is láttam moziban, és én nekem egy picit pozitívabb élmény volt, de én is hasonlóképp fogalmaztam utána, amikor Rolanddal beszéltük, hogy szerintem is a Pixar filmek között ezért nem foglal el, és nem is fog elfoglalni olyan előkelő helyet a Luka. Nyári filmnek egyébként szerintem tökéletes, tehát ha valamit gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt élvezhető nyári kikapcsolódós családi szórakozást akartok nézni, akkor mindenképp erre a filmre menjetek el moziba, mert gyönyörű az az olasz táj és az az egész ottani életérzés, amit átadnak a filmben. Maga a sztori az tényleg egy kicsit sémákra épülő, kicsit a Pixar berkein belül már ismert, és annyira nem radikálisan túlpörgetett verziója ezeknek a kívülálló keresi a helyét a világban, és majd végül megtalálja a maga idézőjeles családját. Féle sztoriknak, amik ugye a Pixar rengetegszer elmesélt már, és sokszor jobb módon. Szerintem egy aranyos film, egy nagyon aranyos film a Luka. Én élveztem nézni, ezúttal valóban inkább a gyereknézőkre volt belőve, ami egyébként azért talán jó, mert a Soul az meg annó pont, hogy inkább a felnőtt nézőket célozta, és fiatalabbként lehetett kevésbé élvezni. Kicsit félve vonakodva, de érdeklődve figyelem ezt az új irányt, amerre most a Pixar menni készül, és Roland egyébként felvetette, hogy önmagában ez a Luca lehet, hogy mindannyiunkban jobb élményként maradna meg, hogyha nem lennének a korábbi sokkal jobban sikerült Pixar filmek emlékei, szóval lehet, hogy csak azt az irányváltást tapasztaljuk, és most egy kicsit kísérleteznek, hogy milyen fajta filmeket csináljanak még a jövőben. Nem mondom egyébként, hogy probléma lenne, hogyha ilyen filmeket is kapunk a Pixartól, sőt, igazából én örömmel fogadom ezt is, csak örülnék, hogyha a közeljövőben lenne hasonló nagy dobásuk, mint amilyen nekem legutoljára a Pixartól a Coco volt, de tudom, hogy Roland még a Toy Story 4-et is nagyon nagyra tartja. Én is szerettem, de nekem az utolsó kimondottan nagy élmény az a Coco volt a Pixartól. A Luca igazából inkább egy ilyen kellemes szórakozás, és tényleg csupaszív film, de nem lesz ott a legemlékezetesebb Pixar alkotások között.
Én nagyjából, ha valaki a Toy Story 4-ről rosszat mond, azt olyan sértésnek élem meg, mintha a családomat szidne, de alá kell írnom a Cocót, mert a Coco egy önálló film volt, és folytatásban sokkal könnyebb olyan szimpátiát elérni a karakterekkel, főleg egy negyedik részben, mint amit a Cocónak sikerült 2 órában. És a Lukával kapcsolatban én is sokat gondolkodtam ezen, hogy most csak az a baj, hogy mi hozzá vagyunk szokva a régi idők minőségéhez, és ezért nem tudjuk ezt az új vonalat értékelni, de közben elvetettem ezt a gondolatot, mert eszembe jutott most újra nézve a Szörnyertét, ami már lassan, sőt nem lassan, már 20 éves, Jézusom. Szóval 20 éves a Szörnyerté, és újra nézve ugyanazokat az értékeket fedeztem fel benne, és ezek időtállóak, és nem koptak el, és főleg így nagyjából 20 perccel a Space Jam kibeszélése után láthatjuk, hogy milyen nagy kontraszt van az időtálló eszmék és üzenetek és megoldások és az elkopóak között. És szerintem ezek a filmek, az utolsó 3, még ha én az Onwardot nagyon szerettem is, nem fogják annyira megállni a helyüket sok év múlva, mint amennyire a régiek mai napig. De ezt majd csak az idő fogja eldönteni. Azt viszont a Lukának be kell írni, hogy az animáció rettenetesen szép, és a színészi játék szintén. Miközben néztem, azon gondolkodtam, hogy nem lehet feljebb ettől. Mármint akármilyen modern technológiával fog dolgozni a Pixar, nagyjából ez a teteje szerintem a műfajnak, amit el lehet érni. Nem véletlen, hogy nem nagyon vannak riválisaik független stúdiókból, amikor diátorokra kerül a sor, bár remélem, hogy ez idén meg fog változni, még ha csak Disney-n belül is, de jó lenne, hogyha valaki rivalizálni tudna a Pixarra. De kinézetben, színészi játékban, ráfordított erőforrásokban nincs feljebb ettől a minőségtől. Tényleg csak valahogy a lélek hiányzik belőle, ismételni tudom magamat, mert valami olyan megfoghatatlan dolog hiányzik ezekből a filmekből, ami nem teszi őket arra a polcra, mint a már említett Coco vagy a régi klasszikusok. Ami nem jelenti azt, hogy nem jó film, mert remek film a Luca, és remek szórakozás gyerekekkel főleg. Egy hibátlan családi nyári mozi. És ha már említetted az olasz kapcsolódást, akkor nagyon ajánlom mindenkinek, hogyha megnéztél Lukát, akkor látogasson a YouTube-ra és keressen rá arra, hogy olaszok reagálnak a Lukára, mert felgetős videók születtek abból, hogy néhány olasz srác kielemzi azt, hogy hogyan ábrázolják a tésztatípusokat a Lukában, és hasonló tartalmú videók, rendkívül szórakoztatóak egytől egyig. De visszatérve és lezárva a Lukát, erről fogunk még beszélni a nagy adásban, mert említettem. Annak ellenére, hogy ez egy jó film, szerintem egy rossz irány. És én ennyiben maradnék így első körben.
Ezt alá tudnám írni én is. Tehát csalódnék, és valószínűleg fogok is, mert tartok tőle, hogy megint ennek akarják majd adni az Oscart, és szerintem most lenne itt majd az ideje, hogy egy picit eltérjünk a Pixartól.
Viszont erre pár héten belül visszatérünk. Most pedig egy kissé sötétebb tónusra vált az adás, ugyanis 2 nagyon nagy nevű horror is került a mozikban az elmúlt hetekben, és mindkettőt ki is fogjuk vesézni. Szerintem kezdjünk a Quiet Place 2-vel, viszont ha jól tudom, akkor Máté ezt szándékosan nem nézte meg, annak ellenére az egyet látta, és szerintem ez hibátlan felvezetése is lenne annak, hogy merre tart ez a franchise, úgyhogy Máté kifejtett, hogy miért nem vonz a 2?
Figyelj, nekem ez nagyon-nagyon egyszerű indoklásom van. Az egy szerintem egy jó koncepció, kifejezetten értékes és megfontolt sztori, viszont egyszerűen gyűlölöm, hogyha megmutatják a szörnyet az első 5 percben, szerintem az az egyik legnagyobb hiba, amit a horrorban el lehet követni, hiszen nyilvánvalóan, nem mondok most nagy újdonságot, de a suspense-re épít. Minden esetben a horror. Nem minden esetben, bocsánat, tehát azért így van egy-kettő kiemelkedő rendező, aki máshogy is meg tudja borzongatni a nézőit, de hogyha fel van vezetve az, hogy van egy új faj, egy lény, ami hanghatására megöli az embereket brutális módon, akkor ne az legyen, hogy az első 5 percben látjuk azt, hogy igen, a legkisebb gyermeküket éppen elviszi a szörny. Meg lehet ezt csinálni, hogy van egy áldozat az elején, semmi probléma, de ne lássuk, hogy mi az, mert amint nem övezi rejtély ezt a szörnyet, nem érdeke, nem számít, nem ijesztő. Láttam már mindet, 100-szor fel voltak már dolgozva, 100-szor meg voltak már rajzolva ezek, és valamilyen szinten ezért sem látom értelmét a Quiet Place 2-nek. Én elhiszem, nekem Cillian Murphy az egyik kedvenc emberem valaha, tehát hogy így említhetjük őt George Washington meg Isaac Newton mellett. Cillian Murphy kiváló színész, egyszerűen hozza mindig azt a formát, amit neki kell, és minden szerepben ott tud lenni, legyen az a Peaky Blindersben, legyen az bárhol máshol, és mégsem tudott engem az ő személye megfogni és bevonzani, és valamiért gyanítom részben azért itt ugyanez az ok van, hogy tudom már, hogy mi ez a szörny, már ismerem ezt a szörnyet. Itt most próbálunk egy ilyen nagy antológiát kiépíteni, meg egy ilyen nagy világot építeni, egy univerzumot, hogy igen, vannak még más túlélők is. Rendben van, persze, vagy hát én legalábbis ezt láttam ugye így a trailerekből. Nem tudom, hogy ez mennyire működik. Egyszerűen csak úgy voltam vele, hogy nem kapja meg a benefit of the doubt-ot, és inkább megbeszéljük itt, és hogyha azt mondjátok, hogy figyelj, egy popcorn horrornak elmegy a dolog, akkor lehet adok neki egy esélyt valamelyik este unalmamban, de hogy nem fogok erre pénzt költeni, az hódziher, mert nem látom értelmét, plusz nem fogok csalódni feleslegesen, tehát inkább előre bebiztosítom magam ezzel a podcasttel, és utána megnézem, hogyha ha értékes. Plusz még, amit így el kéne mondanom, hogy bár értékesnek és jó sztorinak, átgondolt, megfontolt írománynak tartom ezt, annyira nem érdekes ez a világ, hogy én örömömben ugráljak és elmenjek megnézni, de nem tudom, ez most nem egy túlságosan kifinomult vélemény most ez tőlem, mert igazából magam se tudom, mi ez a film ellen, de valószínűleg itt a szörnynek a megmutatása még mindig fájó pont számomra.
Én overwhelmingly pozitív leszek, szóval tanul vezest, tehát pedig majd a végén felhajpolom kicsit.
Rendben. Mindenképpen hozzátenném, hogy tudjátok hova tenni a véleményemet, hogy számomra az első film egy nagyon pozitív meglepetés volt annó. Még ahhoz képest is, hogy már a trailerei is tetszettek és vártam, de nem gondoltam volna, hogy ennyire kellemes élmény lesz, mint amilyet adott annó moziban. És ehhez mérten kell kezelni azt, hogy nekem nagy csalódás volt a Quiet Place 2. Különösen azért volt nagy csalódás, mert tudom, hogy erről le kéne szoknom, és igyekszem nem is olvasni a kritikákat, de azért a Rotten meg a Metascore-ra rá szokott futni a szemem, és láttam, hogy egyöntetű pozitív kritika fogadta mindenhol a filmet, de a nézői reakciók is mindenhol pozitívak voltak, és én ezelőtt egy picit értetlenül álltam, nem is azt mondom, hogy értetlenül, tehát nem akarok beszólni azoknak, akiknek tetszett, hanem nem láttam benne azt a hatalmas nagy erényt, ami miatt ennyire a piedesztára kellett volna emelni a többi moziba kerülő filmek közül. Mert számomra a horrorfilmes folytatások, amik alapvetően általában nem szoktak jó ötletek lenni, mindegyik gyerekbetegségét és problémáját magán hordozta. Egyrészt azt, hogy próbál sokkal nagyobb lenni, próbálja ugye megnyitni előttünk ezt a világot, ahol ugye csendben kell közlekedni, nehogy a szörnyek meghallják az embereket. És szerintem ebben nem annyira fér bele az, hogy most csinálunk egy olyan filmet, amelyik konkrétan már nem egy helyszínen játszódik, hanem menni kell mindenfelé, és behozzuk a posztapok filmeknek azt az elemét is, hogy akkor majd legyenek ránk támadó emberek is, és majd legyen még több szörny, és majd legyen még több veszély, és stb. Tehát egyrészt nekem egy picit belement a posztapok klisékbe, amit nem feltétlenül bánnék, de nem igazán éreztem úgy, hogy hozzáillesztették volna eléggé az itteni világhoz. Másrészt számomra azzal, hogy ennyire több helyszínes lett ez a film, pont az egyik olyan erényét veszítette el, ami kimondottan pozitív volt számomra az első filmben, hogy egy helyszínen végig feszültséget teremtve és a csenddel nagyon ügyesen és kimondottan kreatívan élve bánt, és emiatt is volt egy jó horrorfilm. Szerintem itt kicsit több az olyan jelenet, amelyikben jobban úgymond forced szörny encounter van, tehát erőltetettebb az, hogy most hogyan kerülnek egy szörnynek a közelébe, és hogy hogyan kell bujkálniuk, és kicsit repetitívé is válik ezáltal. Másrészt nem éreztem úgy, hogy az itt felvezetett konfliktus, az itt felvezetett cselekmény, az annyira megkívánt volna egy újabb teljes filmet. Azt meg pláne nem érzem, hogy megkívánná azt a harmadik részt, amit még itt felvezettek. Tehát szerintem ennek a filmnek nem áll jól, hogy most franchise-á válik, hogy most trilógiává bővül. Az első filmnek tökéletes volt ott a lezárása, és nem igényelt volna folytatást, és nem sikerült megcáfolnia ennek a filmnek abban, hogy erre a folytatásra szükségünk lett volna. Többek között azért sem, és ezzel zárnám, hogy a John Krasinski helyett bejött Cillian Murphy karaktere szerintem olyannyira papírvékony, és igazából egy előre látható fejlődési skálán megy keresztül, de az is már annyira elcsépelt, hogy csak egy olyan nagy formátumú színész, mint a Cillian Murphy volt képes érdekessé tenni, de még ő is megszenved vele szerintem a filmben. Mindenképpen nagy erénye, hogy sikerült őt megszerezniük erre a szerepre, és nem mondanám azt sem, hogy ez a film kimondottan rossz film lenne, mert John Krasinski még most is egy nagyon tehetséges rendező, a kameramunka, a kitalált jelenetek, ez még mindig tökéletesen működik, és vérprofi, de számomra nem nyújtott semmi többet.
Hát akkor most jövök és összezavarok mindenkit, aki a mi véleményünkre várt azzal, hogy megnézze ezt a filmet, mert én imádtam a Quiet Place 2-t, nekem utóbbi időben az Us után a kedvenc horrorommá vált, és szerintem még meg van kockáztatni, az egytől is jobban szeretem, de ezt már az idő eldönti, mert az egyet többször is újra néztem. Illetve a sztorira kitérve, szerintem ugye fontos szem előtt tartani, hogy trilógiának tervezik ezt a filmet, és aki egy lezárt folytatást vár, az nagyon-nagyon fog csalódni, szóval erre készüljetek fel, hogy talán még élesebben és váratlanul van lezárva, mint az első rész, ami az egyik kedvenc endingem valaha egyébként. De erre a filmet csak úgy érdemes beülni, hogyha valakinek elég volt az egy teljesen felérv, és valamiért ez egy olyan folytatás nálam, ami bővítette a világot szerintem jó irányba, de hogyha azt mondod, hogy te kihagyod a kettőt, akkor az egy nem veszít semmit az értékéből, ugyanúgy kapsz egy teljes történetet, és a három viszont biztosan le fogja kerekíteni, és elvileg nem fog itt univerzummal bővülni majd a történet, legalábbis reméljük, hogy nem lesznek mohók a készítők. És én megvárnám a hármat, mielőtt ítéletet mondunk a sztori fölött, mert ezt innen vagy nagyon elegánsan lehet lekerekíteni, aminek fogalmam sincs, hogy hogyan lehetne neki fogni egyáltalán, mert ötletem sincsen, hogy merre lehet vinni a sztorit a kettő után, vagy borzalmasan elrontani, amitől félek, ez a reálisabb, de a kettőnél se gondoltam, hogy ez ilyen jól fog elsülni. Említetted Tonó a posztapokaliptikus kliséket. Nekem pont az volt az üdítő ebben a filmben, hogy ezeket nem használták el annyira elrongyoltam, mint ami formában mindenhol máshol megjelennek. Vagy lehet csak én szoktam hozzá a Walking Deadnek a borzalmasan rossz évadaihoz, de minden egyes olyan klisé, ami ugyan klisés, meg láttuk már nagyon sokszor ebben a műfajban, valahogy nem olyan lejáratott módon jelent meg szerintem, hanem úgy olyan self-aware módon. Hogy tudták, hogy ez egy olyan elem, amit már láttunk, de be kell játszani. Viszont volt rajta egy kis csavar, volt rajta egy kis újítás, vagy egy picit visszafogottabban, minden úgy jelent meg, hogy nem zavart, nem zökkentett ki az élményből. És szerintem sokat elmond a filmnek a suspenséről, meg a hangvágásról és a hangeffektekről, hogy én úgy szoktam filmet nézni, hogy lelkesen leülök, elhatározom, hogy ezt most egy ültőben végignézem, aztán nagyjából 12 percet bírok ki minden filmből, és kimegyek kajáért, üdítőért, zuhanyozni, járkálni két kört a szobámban, mert egyszerűen szörnyű koncentrációs képességeim vannak. Viszont ezt a filmet leültem egy fejhallgatóban egy sötét éjjeli órán megnézni, és egyetlen pillanat volt, amikor megmozdítottam az egeret, és az a stáblistánál volt, mert a székbe szögezett, és én nagyon elfogultan szeretem az egyet, ezt tegyük hozzá, mert én sokat is vártam az ötlettől, illetve ellenséges is voltam vele egy kicsit, mert imádtam a Bird Boxot, a filmet is, de kifejezetten a könyvet, és a látás után a hallásra kihegyezni egy horrort, ez nekem egy rettentően nagy ötletlopásnak tűnt, és nagyon ellenséges voltam a Quiet Place-szel. Aztán amikor láttam, akkor ez teljesen átfordult bennem egy elfogult rajongásba, és az egyik kedvenc horroromként tartottam számon. Ez pedig szerintem ugyanaz alapötletet, én nem tudom, hogy a fűztem volna tovább, de így semmiképpen nem, mert olyan irányokba ment el a sztori, amire azt gondoltam, hogy nem lehet egyszerűen alapozni, mert ha elméletben mondod, akkor kisésnek tűnik, veszélyesnek tűnik, elcsépeltnek, de valahogy működött. Én nagyon szerettem minden újítást, az új karaktereket is. Az meg, hogy mondtad, hogy az emberi tényező, hogy az emberek egymást is támadják a világban, nem így működünk. Mármint, hogy szerintem ez nem filmes elem, ez szimplán a valóság. Mert ha egy ilyen eset történne, akkor igenis lennének olyan emberek, akik vadásznának azokra, akik ártatlanul próbálnak túlélni. Szerintem ezt nem szabad hibának beírni egy posztapok a filmben. Cillian Murphyt én is szeretném kiemelni, mert csodálatos, amit leművel. Tényleg már nem tudnék egyszerűen olyan szerepet mondani, amiből nem lenne tökéletes. Az eddigi stáb viszont pont úgy működik, hogy eddig, és szerintem ez az egyik nagy hibája a filmnek. Nekem két nagy gondom volt vele. Az egyik, hogy a gyerekek, sajnálom, nem akarom bántani ezt gyerekszínészeket, mert hozzák azt, amit elvársz tőlük, de borzalmasan dühít a két gyerek karaktere. Úgy viselkednek, mint a gyerekek viselkednek. Általában csak egy apokalipszisben ez hatványozottan idegesítőbb, és borzalmasan logikátlan megmozdulásaik vannak, folyamatosan miattuk keveredik bajba az egész csapat, és valószínűleg, hogy ez is emberi, meg ez is így lenne a valóságban, de attól még borzalmasan dühít. Ebből a másik gondom is, hogy nem csak ők a logikátlanok. Tehát van pár olyan megmozdulása a karaktereknek a filmben, ami majdnem kizökkentett, mert tényleg egyszer annyira indokolatlan. Nem akarok minden egyes példába belemenni, de egy dolog például a karakterekre általában jelenző, hogy mezítláb járkálnak valószínűleg azért, hogy ne lépjenek rá valami, nem tudom, ágakra, levelekre, ne keltsenek semmilyen zajt a lábukkal. Viszont láttuk az első filmben, azt hiszem így 4 év táblatában, ez már nem nagy spoiler, hogy ebből lett az egyik legnagyobb gond, hogy mezítláb beleléptek egy rozsdás szögbe, és egy óriási kiáltás követte. Szerintem sokkal balesetveszélyesebb mezítláb járkálni egy ilyen lerombolt posztapokaliptikus világban, mint megkockáztatni azt, hogy megvecsenjen a lábad alatt egy faág. És ez csak egyik példa, legalább 20-at tudnék most sorolni, ami így megmaradt bennem, mint zavaró tényező. Fura az, hogy egy ennyire jól megírt történet, ennyire jól megírt karakterekkel, ilyen, hadd mondjam ki, hogy buta megoldásokkal van tele, mert ettől sokkal kifinomultabb maga a történetvezetés, mint ahogy ez a párelem működik. És ez olyasmi, amit nem hiszem, hogy ki fognak javítani esetleg a háromra, de én nagyon lelkes lettem ezután, mert mondom, az egyután is azt éreztem, hogy tökéletesen le van zárva, és fogalmam sincs, merre lehetne vinni. Ennek ellenére kiadták a kettőt, ami még jobban is tetszett nekem, mint az egy. Úgyhogy nyitott vagyok a háromra, bár továbbra is tudom, hogy hova lehetne vinni, azt végképp nem, hogy hová akarják kifuttatni, de én ott leszek a premier napon, és reméljük, hogy ezt nem másfél év későssel fogjuk majd tudni megnézni.
Mindenképpen meg fogom nézni én is a harmadik részt, tehát nem hagyom ott a szériát, kíváncsi vagyok, hogy hol végződik, főleg, hogyha marad John Krasinski is, és úgy tudom, hogy marad, miért nem maradna. Nem tudom, lehet, hogy majd, ha egy máskor nézem meg, akkor egy picit pozitívabb lesz, és más elvárásokkal ültem le elé, de nekem tényleg egyedül a színészi játék meg a rendezés az, ami mentette a filmet, és amúgy meg nem éreztem azt a kellemes meglepetést, ezt a kellemes filmélményt, amit a legtöbbek, így most Roland is elmondott. De ez lehet, hogy az én saját értékrendszerem szerint megy, és akkor másoknak meg ugyanúgy nagy kedvence lesz. A többségnek mindenképpen az idei nyári szezon egyik nagy kedvence, szóval ne hagyjátok, hogy én most eltántorítsalak titeket, hogyha érdekel a film.
Viszont ez most egy filmes podcastben, aminek egy mozis adását szántuk erre, nagyon megosztó vélemény lesz, viszont én nem javaslom azt, hogy ezt főleg a kora délutáni órákban tömött moziteremben nézzétek meg. Ha lehet, akkor művészmozikban, a lehető legkésőbbi időpontban, mert volt már borzalmasan rossz horror élményem moziban, amit elrontott az emberek csámcsogása, sugdolózása, világítása, telefonképernyőkkel és egyéb dolgok, amiket általában tapasztalunk egy moziteremben. És egy olyan filmnél, ami tele van olyan elemekkel, amikor konkrétan az összes hangeffekt lenémításra kerül, borzalmasan zavaró tud lenni. Szóval, ha ragaszkodtok ahhoz, hogy ezt mindenképpen moziban és nem éjszaka akarjátok megtekinteni, akkor szerintem érdemes a legkevésbé túlzsúfolt mozit kiválasztani, mert itt rombolni tudja az élményt egyszerűen bármilyen apró hangzavar. Viszont akkor éveljünk át egy teljesen más megközelítésű horrorra. A Démonok között 3, az ördög kényszerített magyar címen futó folytatása. Itt szeretném megjegyezni, hogy én kizárólag az első részt láttam, a második az sajnos nekem teljesen kimaradt, és most elég bohócnak tűnhetek, hogy annak ellenére megnéztem a 3-at, de tudom, mindjárt kifejti, mert én azt az információt kaptam, hogy a 2 nem szükséges ehhez, amin kicsit meglepődtem, aztán ahogy tudom, magyarázta, hogy hogyan működik ez a világ, meg utána olvastam, kiderült, hogy a Démonok között univerzum az már olyan sok filmből áll, amit már itt talán sem tudtam hirtelen tartani. Ugye ide sorolhatók az Annabelle-ek, az Apáca című film, az Gyászoló asszony átka, és amire összeraktam az időrendjét ezeknek a filmeknek, rá kellett döbbenni, hogy ezek tényleg nem függnek össze borzalmasan szorosan, hanem inkább csak utalgatnak egymásra, de Tonó, te vagy ennek a szakértője, szóval légy szíves be ebbe a hallgatókat, akik legalább annyira vannak képben, mint én, tehát így sem ennyire.
Rendben. Először azzal kezdeném, hogy rendkívül szórakoztatónak tartom, hogy a Warnernél a Conjuringből, a Démonok közöttből egy olyan szintű filmes univerzum lett, ami már lassan a Monsterverse-ükkel, és hogyha így folytatjuk, akkor más filmes univerzumok vetekszik, tehát én abszolút nem láttam annó benne ennyi potenciált. Nagyon szerettem az első Démonok között filmet, de ott még szerintem nekik se volt ez a tervük. Az a második film, ami így említettetek, de ugye nem láttatok, abban volt fölvezetve még az Apáca, és akkor abból, meg az Annabelle babából csináltak ilyen mellékfilmeket. Alapvetően a koncepció az az, hogy mindegyik film élvezhető önmagában, mert vannak a fő filmek, ugye a Conjuring filmek, a Démonok között filmek, amelyik a egy egyébként a valóságban is élt démonüző házaspár, a Warrenéknek az elméletileg igaz történetein alapszik, tehát nyilván a film kedvére egy kicsit kiszínezve, de ezek a saját beszámolóik szerint így történtek, ahogy itt meg vannak filmesítve. Tulajdonképpen olyan, minthogyha mindegyik film egy ilyen külön esetet dolgozna fel, egy kísértett járást. Tehát mindegyik alkalommal egy másik házba mennek el, az első két filmben legalábbis, és akkor ott van valamilyen démoni entitás, és akkor ők azzal foglalkoznak, hogy őt valahogy megtisztítsák a házat ettől a démoni jelenléttől. Ezek a főfilmek, a mellékfilmek azok meg ilyen abszolút saját kis sztorik, amiben a Warrenék nem is szerepelnek, az Annabelle filmek azok önmagukban összefüggnek, de azon kívül, hogy az Annabelle baba van benne, abszolút nézhetőek önmagában is. Az Apáca az tényleg mind démon, föltűnik a Démonok között kettőben, de nincsen egyeneságú kapcsolat. A Gyászolóasszony átka, a La Llorona, az meg konkrétan annyiban kötődik a filmekhez, hogy ugyanaz a pap szerepel benne, aki azt hiszem az első Annabelle filmben, szóval ilyen szintű kis easter egg féle kapcsolódási pontok vannak, de nincs egy ilyen hatalmas narratívája, mint például az MCU filmeknek, tehát ez nem egy olyan fajta univerzum, hogy mindent látnod kell ahhoz, hogy élvezhessd egy-egy darabját. Én ezért is mertem nektek javasolni, hogy nyugodtan vágjatok bele a harmadik filmbe az előző ismerete nélkül, és ha jól tudom, akkor nem is volt olyan jellegű problémátok, hogy ez zavart volna a második film hiánya.
Annyit fedeztem fel igazából a második filmből, hogy az Apácának a festménye ott van a Warrenéknek a házában, tehát hogy már megtörtént az a sztori. Szóval igazából ennyit sikerült látnom.
Igen, meg az Annabelle babára is kapunk egy utalást, egy olyan szintű utalást, hogy most akkor valakinek meg fogják itt mutatni, és akkor el is vágják a jelenetet, mert már annyira ismert eddigre az első filmből az Annabelle baba, hogy igazából nem is igényel sok magyarázatot.
Nekem sztoriban semmilyen hátrányt abban, hogy nem láttam, nem szenvedtem, viszont narratívában nagyon, mármint én az első filmre úgy emlékeztem, mint egy nagyon erős hangulatú horror. A három meg egy kis olyan beütés volt, ezt nem bántólag mondom, csak ez volt az első gondolatom, miközben néztem, mintha egy ilyen esti főműsoridőben adott krimi sorozat, ami hétről hétre dolgoz fel eseteket, lett volna ott a moziképernyőn, és nem tudtam, hogy most én maradtam ki valami fokozatos váltásból, vagy ez a sorozat az ennyire hirtelen átváltott pár film alatt feszült horrorból lényegében, hogy is mondjam ezt, misztikus krimibe. Mert ez egy nyomozós sztorinak ment el inkább nálam, mint feszes horrornak, ami nem feltétlenül baj, mert egyébként jól működik, meg élveztem a hármat, csak nem tudom, hogy ez azért történt, mert kifullasztották azokat az elemeket, amitől ez egy ennyire sikeres és meghatározó lett, vagy azért, mert szándékosan akarták ilyen irányba vinni a sztorit, és emiatt bántam csak egy kicsit, hogy nem láttam a többit, hogy megfigyelhettem volna, hogy ez fokozatában hogyan kapcsolt át.
Szerintem egyébként mindenképp szándékos, de amit mondasz, az nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy miért kapott ennyivel negatívabb kritikákat a harmadik film, mint az első kettő, amivel amúgy nem értettem egyet. Én alapvetően örültem annak, hogy volt egy ilyen váltás, és most egy inkább ilyen misztikus krimi felé mentünk, azért, mert már a második filmben még tök jól működött, hogy még egyszer meglátogatnak egy megszállt házat, és akkor még egyszer van egy ilyen jumpscare maraton, tehát folyamatosan a háttérben leselkedő démoni figurák és ilyen hirtelen megjelenő jelenések, de ez sokat szorra eljátszva már szerintem, amit mondasz, kifulladt volna, úgyhogy nekem abszolút frissen hatott, hogy itt a jumpscare-t azt sokkal visszafogottabban és szerintem megfelelően alkalmazzák, és inkább rámentek arra, hogy egyfajta hangulatot teremtsenek, és tényleg a fő cselekmény az ezúttal nem egy démon által megszállt, vagy démon járt a ház, hanem egy démon által megszállt ember, illetve a megszállásnak a körülményei, ugyanis most ezt nem spoilerezem el, hogy hogyan, de másfajta elkövető lesz, nem csak egyfajta démon lesz a hibás a cselekményekben, hanem tényleg van egyfajta nyomozás, hogy ki a felelős. És szerintem ez jót tett egyébként a filmnek, hogy eltért a korábbi narratívájától.
Én kifejezetten élveztem ezt a filmet, annak ellenére, hogy ilyen félórás periódusokban sikerült csak végignéznem, mert egyszerűen nem bírja a kis szívem a horrort valamiért, így rá kellett, hogy jöjjek, hogy nem nekem van kifejezetten írva, vagy ha nekem is van, akkor mindenképpen társaságban nézném. Nem tudom, tényleg jó volt, ötletes volt, és meggyőző volt a színészi játék, viszont egy kvázi kritikát mondtam, miután megnéztem, ami úgy nem is kritika volt igazából, csak hogy Ezt a Roland is mondta, hogy ez egy sorozatnak ez sokkal jobban állna. Nem feltétlen ilyen este 8 órakor minden pénteken vetített ilyen heti sorozatként, de hogy egy ilyen korrektebb Netflixes történetként, szerintem ez egy elképzelhető dolog lenne. Amire a Tonó igazából azt reagálta, hogy végül is, ha úgy vesszük, ez már most egy sorozat, amennyire sok része van ennek. El tudom fogadni, csak hogy én pont arra gondolok, hogy úgy értve sorozatot lehetne ebből csinálni, hogy a pincéjük, ugye az erekkékkel teli szoba, az folyamatosan bővülne ugye részről részre, tehát mindig egy artefaktummal, valami démoni tárgyal, ami a megszállásnak a része volt, azzal bővítenék ezt az univerzumot és az ő szobájukat. Szerintem ez így működne, nyilván azért elég nagy production meg pénz kell hozzá, de várom, hogyha lesz negyedik, vagy hogyha lesz folytatás, kifejezetten tényleg nem mondom, hogy tűkönülök, mert mondom, azért nem nekem való, de várom, hogy mit tudnak még ebből kihozni.
Egy picit még mielőtt visszaadnám a szót, ahhoz hozzászólnék, hogy ez a műfaji játék, meg ez a különböző műfajok, ez én már érzékeltem korábban is igazából a sorozatban, és nekem kimondottan tetszik, és volt például, hogy nem jött annyira be, tehát a gyászolóasszonyátkát én nem szerettem annyira, és az Apáca sem nagy kedvencem, de az például meg egy ilyen kolostorban játszódó horrorfilm, tehát annak is egy másfajta hangulata van, mint a Conjuring filmeknek. Az Annabelle 3, az pedig konkrétan egy egyel fiatalabb generációt megcélzó ifjúsági horror volt, aminek, várjatok, az volt a története, hogy a Warren házas pár az éppen nem tartózkodik otthon, és a gyerekük pár haverjával együtt véletlenül szabadon ereszt pár szellemet és démont, akiket ott tartanak ugye az elzárt házban az erekjékben, és azokat kell visszaterelgetniük és lezárniuk a házat. Szerintem zseniális, hogy ilyeneket is kipróbálnak ugyanazon az univerzumon belül.
Én már ott meglepődtem, hogy Annabelle 3-at mondtál, mert azt hittem, ezekben csak 2 van. De ez az ötlet meg egészen vad, mert hogy nekem ez olyan tűnik ez az univerzum, mintha elkezdték volna egy nagy feature filmmel, aztán így összejöttek volna a haverjaikkal, hogy mindenkinek van egy-egy ötlete egy horrorra, és így azt mondták volna, hogy jó, hát figyeljetek, így mindenki csinálja azt, amit szeretne, aztán valahogy összekapcsoljuk. Megint csak nem sértésnyeként mondom, mert őket igazolják a számok, csak fura, hogy ennyi narratívájában, műfajában, kosztjában, rendezésében, időperiódusában, mindenében eltérő film mégis össze tud kapcsolódni, és ez valahol bravúros, valahol meg rettentően fura. Nem feltétlenül rossz értelemben, de nagyon szokatlan.
Én egyébként azt tartom annyira nagyra, hogy a Warnernek jobban működik ez a filmes univerzum a jelenleg, mint a DC.
Uff,
ez még...
van arról, de jogos.
Tudnak még majd javítani rajta, hogyha akarnak, de egyelőre szerintem számokban is több pénzt termelt így összességében. Bár ebben most nem vagyok biztos.
De egyébként, most, hogy így beszéltük ezt a sorozatos vonalat, én tökéletesen nem tartom kizártnak azt, hogy sőt, jó esélyt látok rá, hogy ebből egy sorozat verzió is szülessen. Ha már összecsatolták 3 részes más horror franchise-zal, és összecsatolták olyan filmekkel is, amik még csak a fővonalba sem tartoznak, akkor ezt a formulát, ha már úgyis úgymond krimisedett egy kicsit a 3, simán lehet szerintem sorozat formában vinni tovább, és nem mondom azt, hogy biztosnak érzem, hogy van rá hajlandóság a Warner részéről, de hogy a többi filmről sem mondtam volna meg, ha most így azt mondja valaki, hogy ebből egy ekkora franchise, az ilyen vegyes felépítési filmekkel, arra is azt mondtam volna, hogy lehetetlennek tartom, úgyhogy szerintem simán megélhetjük még.
Én nagyon szívesen várom, meg tapasztalnám őszintén szólva, mert én úgy vagyok vele, hogy abszolút, ahogy mondtam is, jól állna neki ez az ilyen x-aktákszerű, hogy minden héten más dolgozunk föl, minden epizódban más dolgozunk föl, és aztán valamilyen lezárása lesz, és hogyha pozitív a lezárás, akkor az az ereki az bekerül ugye a gyűjteményükbe. Szerintem ez abszolút egy járható út a franchise-a, plusz azért Patrick Wilson és a Vera Farmiga abszolút megtestesítik ezt a két karaktert. Szerintem nekik se lenne probléma, ők se bánnák kifejezetten, hogyha erről lennének híresek, hogy ők így a hosszan menő sorozatnak, ami talán egyel magasztosabb, mint egy Dr. Csont, annak a főszereplőiként így elhíresednek. Szerintem ez ismétlenül egy abszolút járható út lenne, ha így döntenének.
Egyébként én ezt szintén simán el tudnám képzelni, főleg azért, mert ugye most a Warnernek az HBO-n keresztül ott van az HBO Max streamingje, amelyikben pont az egyik projektjük, hogy korábbi filmes és sorozatos világaikat bővítik, tehát például a nagy sikert örvendő Harry Potterből is akarnak ugye sorozatos folytatásokat meg dolgokat kitálni, akkor ennek az univerzumnak már sokkal inkább jól állna, szerintem. Ez egyetlen, ami ellene szól, az, hogy ugye látjuk a Warren házas párt öregedni. Tehát ez az egyetlen egy dolog, ami átível a filmeken, hogy itt most már egy idősebb házas párt látunk, akik ugye már még nem vonultak vissza a tevékenységükből, de már látni, hogy megviselte őket az a sok dolog, amivel találkoztak. Tehát vagy az időben korábban kell ezeknek a sorozatos eseményeknek játszódniuk, vagy valahogy ezt meg kell még oldaniuk. A másik, amit meg én még ki akartam emelni, hogy egy nagyon jó lépés a sorozatok felé, hogy egy veterán és igen tehetséges sorozatszínész, a John Noble is beugrik ebbe a filmben, egy kisebb, de igen fontos szerepben. Őt a sorozat nézők ismerhetik a Fringe című G.G. Abrams-es sorozatból, vagy például az Amerikában 4 évig futott Sleepy Hollow-ból. Itt is egy hasonlóan fura és egy kicsit titokzatos karaktert játszik, de szerintem profi módon.
Hát egyébként az időugrás az nem áll messze tőlük, mármint, hogy csak a spin-off filmek között is még nem csak folyamatosan vissza, hanem vissza és előreugrások is voltak egymás után, szóval szerintem az a legkisebb gondjuk, hogy kicsit fiatalítani kellene majd a karaktereket, úgyhogy ez áthidalható teljesen szerintem ez a probléma.
Figyelj, mivel teljesen ugye állítólagosan igaz történetek alapján készítik ezeket a filmeket, a Conjuring 2 az, ami kánon szerint az első film ebben az egészben, utána jön az Annabelle a 2019-es, utána a La Llorona, majd aztán a Conjuring 1, tehát hogyha ilyen szinten ugrálunk az időben, és végül nyilván ugye a Conjuring 3 most az, ami így az utolsó így ebben az antológiában, hogyha ennyire képesek és hajlandóak ugrálni, szerintem simán be lehet rakni egy ilyen Annabelle után, de még az öregségük előtti időszakba, hogy milyen készeket járnak végig és oldanak meg, mert ugye itt most ebben a filmben, ez nem spoiler, de kvázi mégis spoiler, amennyi virágot ugye ők kapnak így köszönetnyilvánításképpen emberektől, az azért így utal arra, hogy nekik azért volt bőven dolguk így a világban, a spiritualitáson belül, szóval...
És ezek meg ráadásul olyan elemek, amik így, ha egy olyan franchise-ról beszélünk, amiben folyamatosan egymásra utalás van a filmek között, akkor ezek az easter egg-ek se véletlenül vannak ott, meg ezek a kicsi infomorzsák, mert lehet, hogy ezek is lefestenek egy olyan későbbi koncepciót, ami lehet erre alapozni, hogy emlékeztek arra sok-sok virágra? Na hát, megmutatjuk azokat az eseteket, amelyet kapták őket, szóval ez simán élhető szerintem, hogy ebből még nagyobb franchise legyen. Mert a Conjuring 3, ha jól tudom, jól teljesít jelenleg is, szóval pénzbéli gondok nem hiszem, hogy lennének. Ahogy te is mondtad, szerintem a színészek tökéletesen kiegyeznének azzal, ha ők erről lennének ismertek. Szerintem itt lényegében végtelen lehetőséggel gazdálkodik a Warner. Meg tudtak mondani mostanában, mondjuk a Quiet Place-t hagyjuk, mert ezt tudjuk, hogy a következőnél meg fog állni, de mondjuk 3-4 filmnél többel működő jelenleg futó sikeres horror franchise. Túl sok feltétel az, hogy sok mindenre igaz legyen. Szerintem nem nagyon van riválisuk, csak azt akarom kihozni ebből.
Riválisuk nincs, én egyedül a szintén James Wan által elindított Insidious filmeket tudnám hozni, amikből már 4 készült. Elvileg abból például már nem akarnak újabbakat csinálni, de az is egy egész jól kitalált kis mini-univerzum, és bármikor folytatható.
De ez is maximum 1 cím, tehát most csak azért hoztam ezt fel, hogy nem nagyon kell versenyniük így a zsanrán belül olyan nagyon sok riválissal, ha ezt tovább akarják fűzni. Pláne nem, hogyha a sorozatos szénába is belekóstolnak.
Ez amúgy szerintem nagyon pozitív, amit most ti mondotok, mivel ha nincsen igazából rivális, akkor lehet bármennyire popcorn, vagy bármennyire kiemelkedő horror szempontjából, így is úgy is sikeres lesz. Mármint, hogyha popcorn, akkor popcorn horrornak lesz betudva, és így a 2020-as éveknek a popcornjai között lesz említve, ha pedig kiemelkedő, ilyen Ari Aster szintű horrorfilm, akkor meg az emberek megnyalják mind a 10 ujjukat, hogy hű, de jó volt ez a film. Szóval én sarkallanám amúgy őket arra, hogyha ha hozzájuk közeli ember lennék, hogy ezt folytassák, amíg ki nem merülnek ők, vagy maga a sztorik. Bár mondjuk ismét gyanítom, több száz sztoriuk van, amit így az Ed meg a Lorraine Warren azok átéltek, majd aztán dokumentáltak, tehát simán működhet.
Ezt én is nagyon támogatnám, mert nagyon kevés jó horror sorozat készült, és az utóbbi időkben például egy darab sincsen se a tévékben, se a streamingeken, úgyhogy én minden horrort ugye nagyon szívesen fogadok alapból. Másrészt pedig ez a popcorn aspektus. Szerintem ennek jól áll, hogy nem annyira megy le teljes lelki terrorba, mint például egy Ari Aster vagy egy Jordan Peele film. Tehát azok a fajta horrorfilmek szerintem pont azok, amik nem működnének annyira jól sorozatban, mert kell egy kis szünetet hagyni úgy közöttük. Ezeknek az eseteknek is ugye fontos része az, hogy azért általában a többségük az jól végződik. Azért van egyfajta íve ezeknek a dolgoknak. És az ilyen művész horroroknak meg nagyon sokszor rendkívül negatív és kiábrándító vége szokott lenni, ami nem feltétlenül egy olyan dolog, amire heti szinten vissza akarnék kapcsolni. Úgyhogy szerintem nagyon jól eltalálták azt a hangulatot és azt a műfajt, amiknek a keretein belül tudnak mozogni ezekben a filmekben, és simán, ahogy mondjátok, alapozhatnának erre, és folytathatnák sorozatban.
Azt hiszem, minden esetre kijelenthetjük, azt hiszem, hogy remek dolog most horrorrajongónak lenni, mert lehetőségetek van megnézni a Quiet Place 2-t, a Conjuring 3-at, Netflixen mind a három Fear Street film elérhető már, szóval ez egy olyan hónap, amikor így a nyárra bőven jut elég horror élmény. Viszont, ahogy láthattátok a mai adásból is, illetve ha szétnéztek a mozik holnapján, láthatjátok, hogy még ezen felül is rengeteg olyan film van, amiben nem foglalkoztunk, viszont már régóta vetítik őket. Itt most mindenki meg fogja találni ebben a mozi szezonban azt, ami vonza laza családi mozitól kezdve hardcore horrorig mindenre lesz példa. És a nagy blockbusterek időszaka az még csak most kezdődik, ugyanis 2021 tele lesz olyan filmekkel, amiket vagy tavaly kellett volna látnunk, de az idei évre csúsztak, vagy soha nem fogjuk látni. Ez az én véleményem a Dűnéről, de reméljük, hogy erre majd rácáfolnak ősszel. És mi még vissza fogunk térni bővebben a Pixar és a Marvel kapcsán. Javasolnánk, hogy aki követ minket és kíváncsi a Marvel adásra, nézze meg a már kiadott Marvel sorozatokat, a frissen befejeződött Lokit is, és a Black Widow-t, ugyanis az egyik oka annak, hogy nem a Black Widow premierjekor jelentetjük meg ezt a Marvel-es adást, az, hogy szeretnénk időt hagyni arra, hogy a hallgatók is megnézzék, ugyanis nagyon erősen, spoileresen fogunk beszélni a Marvel eddigi három szakaszáról, a felvezetett negyedik szakaszról, és a későbbi projektekről is, úgyhogy nem érdemes majd úgy elindítani a következő epizódot, hogy a Black Widow eseményeiben nem vagytok tisztában. Viszont szerintem erre a hétre akkor le is zárhatjuk a gondolatainkat. Itt volt velünk Tonó.
Sziasztok!
Máté.
Sziasztok!
Én pedig Roland voltam. Köszönjük, hogy ide kapcsolatotok. Sziasztok!